Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Spolarics Andreát.
Jó napot kívánok.
Ezer dologról eszembe juthatsz, Andrea, hogy miért beszélgessünk, de mostanában láttam a napokban a Budaörsi Latinovics Színháznak az évad könyvét, a jövő évad könyvét, amely színháznak te friss társulati tagja vagy, vagy nem is annyira friss, hát ott játszottál már tavaly is. És megnéztem, hogy miket fogsz játszani, majd fogjuk említeni, és valahogy úgy éreztem, hogy ennél úgy jobbat úgy nagyon kívánni sem lehet.
Nem. Jól mondod, hát most mit megyek el?
Tehát, hogy
nagyon jó kis évadot állítottak össze. Az az igazság, hogy van két olyan szerep, amivel már találkoztam.
Ami már megvolt neked,
persze, tudom, meg igen, volt, tudom, réges, tudom. Igen. De nem bánom végül is, mert hát most figyelj, új csapattal, új rendezőkkel. Biztos, hogy teljesen más előadások lesznek. Én is nagyon sokat változtam. Úgyhogy biztos jók lesznek ezek az előadások. Nagyon remélem. Tehát most is minden arról szól, hogy ezek ilyen jó találkozások legyenek.
Most akkor így mondom, hogy miért is irigyelhetünk téged. Tehát először is, hogy megint egy nagyjából induló társulatnál, vagy illetve egészen biztosan induló társulatnál, mert tulajdonképpen Budaörsön a színháznak most van először társulata, 6 főből áll, ha jól értem, színészek. Igen. És az ilyesmi egyrészt mindig nagyon jó érzés, pláne 2015-ben Magyarországon, hogy
hát,
valami
hogy alakul egy színház, és
kezdődik. Másrészt, mert te mindig is szeretted az ilyet, tehát mindig vonzott, szívesen mentél olyan helyre, ahol éppen alakultak, kezdődtek, fölfelé indultak a dolgok. Ez az egyik. De most itt nem tudom, mit sorolok itt ennyit. A másik meg, gondolom, hogy az különösen izgalmas, hogy bizonyos eltelt idő után az ember újra találkozik egy szereppel. Tehát, hogy más, nem csak azért, mert más rendezi, meg mások a partnerek, hanem mert ő maga is valószínűleg másképp látja annak tudatában is, hogy csinálta ezt a szerepet. Most esetünkben például a Rómeó és Júlia Dajkájáról van szó, ez az egyik, a másik pedig a Lilionfi Kamillája,
igen,
amit játszani fogsz.
Hát az első kérdésed ez annyit, hogy nyáron megkaptam azt a mondatot is, hogy jobb híján szerződtem-e Budaörsre, és úgy nagyon rosszul esett ez a mondat egyébként. Persze úgy jártam, mint a lépcsőházi effektus, hogy utólag jutott eszembe, hogy mit kellett volna válaszolni. Hát azt, hogy nem jobb híjem, mert ez az én döntésem volt igazából. Szóval nem kapkodtak utánam, de belátva, hogy én hol tartok, 50 éves vagyok, a színházi ízlésem vagy gondolkodásom, szóval annyira leszűkültek a lehetőségek. Azt is beláttam, hogy nagyon azokban a színházakban, ahova én úgy szívem szerint vágynék, azokban a színházakban nincs már hely, vagy nincs státusz, vagy éppen nem rám várnak természetszerűleg. És tulajdonképpen én döntöttem így, hogy akkor én ide megyek, és nagyon tehát úgy nehezen tudtam volna elképzelni, hogy betagozódok valahová. Úgy a 25. 30. színésznőnek még leülök egy kis padra, tudod. Ezt úgy nehezen ki tudtam elkezdeni. A másik az, hogy hát annyi új fiatal rende, tehát most például a Lilionfi, amit említettél, hát a Kisvidnyánszkival csináljuk, akik már most írják át a Vecsény Mikivel, és hát biztos, hogy egy nagyon izgalmas dolog lesz, tehetséges fiatalok. Hogy mondja, szóval az, hogy egy szereppel újra találkozol, hát én megmondom, hogy én már nem is emlékszem, hogy ezt én akkor hogy játszottam. Biztos majd vissza fognak köszönni dolgok, amik munka közben, de hát fogalmam nincs, hogy én azt hogy játszottam, tehát most csinálok egy ismétlőt, és ez talán emlékezetesebb lesz. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy találkozom. A Dajka az pedig hát az a bárka nyitó előadása volt szinte, azt hiszem, hát a Szent Iváné után ott volt egy ilyen nagy, nem is a nyitó, de ott az első időszakban volt, és nagyon sokat küszködtünk vele, a Csányi Jani rendezte még, szerettük az előadást, de hát vitatható volt szakmailag is, meg a közönség se ilyen nagy elfogadása fogadta. Hát örülök neki, mert nagyon sok jó fiatallal fogok megint együtt dolgozni, akiket egyáltalán nem ismerek, tehát ez is egy kihívás lesz.
Mondtad mielőtt bekapcsoltuk a magnót, hogy jaj, a te életedről mit beszélünk, már annyit beszéltél róla. De hát azt beszélünk, hogy én látom a te pályádat 20 éve főiskolás.
Kezdetektől
fogva. Főiskolás korod óta, és soha nem beszélgettünk, és nekem még oda egészen visszamenőleg vannak kérdéseim, hogyha nem zavar,
de amit
akarsz hárítani, akkor elhárít azt értelemszerűen.
Jó.
Tehát, hogy tulajdonképpen én már azt nem értettem azon a ponton, amikor te a főiskolát elvégezvén egy szinetár osztályban, még a rendszerváltás előtt, 14 osztálytárs között végeztél, gondolom, hogy akkor ez egy stabil csapat lehetett, hogy ilyen sokan voltatok, akkor mindenki bennmaradt, mindenki elég
egy
jó
fiú,
volt.
Egy fiú távozott.
És hogy te akkor a Madách Színházba szerződtél, amely színház akkor még Ádám Otto nevével fémjelzett színház volt, pontosabban az Ádám Otto hanyatló korszaka, nem tudom másnak nevezni, én néhány évvel korábban kezdtem el színházat nézni, és akkor az én ifjú szemeimnek az már nem látszott, hogy Ádám Ottóban mi a jó. Tehát, hogy
már poros volt.
Igen.
Amikor
te oda mentél, akkor ezt láttad-e, vagy hogy láttad, vagy mit reméltél attól a színháztól?
Hát láttam, persze, hogy láttam. Ott voltam gyakorlaton. De valahogy ilyen kényelmes kis, hát én nagyon fiatal, 18 évesen kezdtem a főiskolát, és 22 volt, amikor végeztem, és ilyen pelyeske voltam. Az osztályban én voltam a legfiatalabb, és valahogy volt egy ilyen naív elképzelésem, hogy ez nekem jó lesz, hogy én ott maradok. Ott voltam gyakorlaton 2 évig, és akkor úgy volt is egy ilyen tendencia, tudod, ezt már sok helyen el is mondtam, de és magamat tudom csak ismételni, szóval ilyen kis ügyeletes komikának akartak ott engem, tudod, kicsit így a Sütcilla még él, de hogy a Sütcilla vonal, és ez a kis komikai vonal, hogy ez és hogy kaptam is ebben a szerepkörben kaptam lehetőséget, de azért elég korán kiderült, hogy ez nekem nem fog menni, tehát nem tudtam, szóval én nem tudtam felülni erre a buszra azért, tehát a Madách Színháznak erre a stílusára, erre a fajta játékmódra, erre a fajta színházi gondolkodásra, szóval távoli volt nekem, de vagy kényelmi szempontból. Én egy buta, naív döntéssel maradtam, de igazából már amikor ott maradtam, akkor is azt gondoltam, hogy ez nem lesz végleges.
A naivitásod a főiskola 4 év alatt nem bomlott le?
Hát nem nagyon. Nem, én valahogy ilyen, nem tudom, tehát pedig ott kaptam hideget, meleget is. De azért elég korán kiderült, hogy nincs szükség rám ott a Madásba, vagy nem arra használnának, amit én gondoltam magamról, és akkor ott el is tűntem onnan elég korán, tehát.
És akkor kerestél lehetőséget, hogy hova lehetne
menni? Nem, mert Szolnokra engem már hívott a Csizmadél, már amikor végeztem. És valahogy annyira féltem ettől, hogy nekem már az is egy trauma volt, mert pécsi vagyok, már az is egy trauma volt, hogy eljöttem Budapestre 18 éves koromban, és tehát úgy indult az egész, hogy én hónapokig ki se tettem a lábam a főiskola és a Vas utca között közlekedtem, tehát effektíve nem jártam ki Pestre, pedig voltak itt, vannak nagyon sok rokonom, meg unokatestvérek, stb., de én nekem ez egy óriási trauma volt, hogy én ide jöttem. Egy burokból, vidéki gyerekként. És aztán végig gondoltam, még innen, még tovább, még Szolnokt, Jászlanagykút Szolnokba, tehát Szolnokra, tehát nekem ez elképzelhetetlen.
Ott már rokonok sem voltak.
Ott már senki, én mondom, már én nem megyek el. Tehát én nem teszem meg édesanyámékkal sem magammal azt, hogy én nem tudok, amikor akarok, pikpak otthon lenni, és mert onnan aztán tényleg nem lehet, szóval ott föl kell jönni. Persze, tudod, és akkor ezeket végig gondoltam. Tehát, és a döntésemben ez is belejátszott. De amikor a Madácsba egészen furcsa, mert ott ők tartottak volna nekem engem nagyon sokáig. Nem mondták volna meg, hogy nincs szükség rám, nem, sőt azt mondták, hogy szükség van rám, sőt nagyon szerettek igazából, tudod, ez az a szeretet, amikor ők, tudod, ha te nem látsz túl ezen a mézes-mázas egyébként, és nem akarsz többet magad, akkor benne lehet ülni ebbe a jó kis meleg vízbe, tudod, és ott ücsörögni évekig, és ki tudja, hát szóval. De jött egy felkérés, a Svajda még élt, a Svajda György, és ő hívott fel, hogy most eltelt 2 év, na most akkor jövök, vagy nem jövök. Eddig vártak, és akkor azonnal fölhívtam az Ádámot, hogy ez a helyzet, hogy szeretnék egy időpontot kérni tőle, hogy esetleg, hogy beszélgessünk. Egyáltalán mik a tervei velem, vannak-e tervei, és hogy van egy ajánlatom. És az Ádám ott a telefonban azt mondta nekem, hogy Spolnikám, ha maga valahova hívták ajánlatot, tehát, és mondom, igen. Ja, hogy el akar szerződni? Mondom, nem, csak nem tudom. Hát, hogyha erről akar velem beszélgetni, ezért fölösleges bejöjjön. És tulajdonképpen így telefonban megtörtént az, hogy azt mondta, hogy akkor menjen. És akkor én el is mentem rögtön. Tehát ez még egy ilyen havatortám volt, hogy még arra sem méltattak, hogy egy 10 perces, vagy egy 2 perces beszélgetés erejéig egyáltalán értékeljék a munkámat, akkor nekem innen sürgősen el kell mennem.
Na, hát akkor végül is ez volt az iránymutatás. Uh-huh. Na most Szolnokon gondoltál, arra biztosan gondoltál, mert ha én gondoltam, te pláne, mert te többet gondolsz magadra, hogy egy csomó olyan szerepet megkaptál, és remekül eljátszottál, amit Pesten soha nem kaptál volna meg.
Hát, ez ilyen szerencse kérdés. Hát igen, hát ott tényleg gondolkodott bennem a Svajda, tehát azért hívott.
Majdnem, hogy kezdted, azt hiszem, az üvegcipő irányával.
Hát azzal kezdtem, az volt a debütöm, ott, igen.
Az ott annyira kirobbanóan jó volt, mint ahogy én emlékszem rá?
Hát nézd, ezt mondják, nem tudom, nagyon nagy siker volt. És én akkor ismerkedtem össze a Dezsővel, akit addig is hát nagyon nagyra tartottam, nagy szabású művésznek tartottam. Tisztában voltam az emberi, hogy mondjam, gyarlóságaiban, mert ő nem volt egy könnyű ember, de engem nagyon szeretett, és nagyon jól dolgoztam vele, és csodálatos kollégám, és hát ilyen távoli, de barátomnak is mondhattam a haláláig, mert olyan gesztusokat tett mindig felém. Tehát nagyon köszönöm az élettől, ez egy szerencsés helyzet volt, és tulajdonképpen nagyon-nagyon azt mondják, hogy jó sikerült az előadás, tehát végülis az volt egy ilyen robbanás, igen. És akkor ezt folytatta egy csomó olyan feladat, és hát a Fodor Tamás, akivel találkoztam, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert hát végülis ő volt az első mesterem, mert hát ott kinyitotta azt a kaput bennem, amit senki más addig, tehát nagyon sok szakmai kérdés fölmerült. Tehát őtőle tanultam talán a legtöbbet először a pályámon, a főiskolát leszámítva, de hát ott azért korán sem annyit, mint amit a Fodor Tamástól.
Mondjuk az én szempontból azért volt hátrányos ez a Szolnok, hogy mégis Budapest volt, és megnéztem, hogy mindent játszottál ott, hát és én nem láttam mindent, sajnos. De hát ez ilyen...
Nagyon sokat dolgoztunk ott, tehát ott azt nem lehetett követni azért, hát azért az.
Nézem, hogy láttam a Rosalindádat, az Ahogy tetszikben, láttalak a Chicagóban, ami nekem szintén egy jó emlékezetű előadás volt. Vadkacsát, Tartüfőt, Kastélyt, Legenda varázsfuvoláról van, Papagéna, tehát nagyon eléggé szerteágazó sokféle szerep. Tehát a Szolnok az mindenképpen egy nagyon fontos etápja volt a te életednek, amiből aztán utána is sok minden következett. Mondom így lezárólag ezt az első felvonást, mert mindjárt meg fogunk állni, és valami zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk a beszélgetést. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Spolarics Andreával beszélgetünk. Ott tartunk, hogy szolnoki színésznő, nagyon sokat dolgozik, sikerei vannak, sokat tanul, Fodor Tamás a mestere, ezen közben lezajlik a rendszerváltás, és akkor 1991-ben egy váratlan fordulattal ellenirányú mozgást végez, elmegy Kolozsvárra. Na most ez én szerintem nem is nagyon volt, különösen abban az időben, tehát ilyen, hogy valaki innen ment volna oda. Mostanában egyébként van már, tehát előfordul, hogy innen valaki oda megy dolgozni, mert ott talál munkát és helyet, de ez egészen rendkívüli volt. Innen nézve is, meg gondolom onnan nézve is. És úgy bele gondoltam abba, hogy te oda úgy mentél egy Tompa Gábor rendezés után, hogy itt valami szerelem fennforgás volt, ha jól tudom. És ez aztán különösen nehéz helyzet lehet egy új társulatban, ha az ember ilyen módon bekerül. Miközben az életedet nézve, téged gyakorlatilag ott szakmailag szinte azonnal visszaigazoltak, mert Uniter-díj forgott körülötted, szóval nem tudom, hogy megkaptad, de minden esetre jelöltek 91-ben, 92-ben. Na, ha így ezt így... Mesélj erről valamit, hogy milyen így bekerülni egy társulatban, mit kell ilyenkor legyőzni, mi az, ami szokatlan, furcsa, egészen más, és hogyan tudja az ember így elfogadtatni magát viszonylag rövid idő alatt. Nagyon emelgető a szemöldökét, olyan meg vagyok ijedve, hogy olyanokat kérdezem, amire nem.
Hát most csak azon gondolkodom, hogy hol kezdjem, mert hát nézd, az a helyzet, hogy ott hát volt, aki örült nekem, volt, aki kevésbé örült. Hát persze kaptam hideget, meleget, tehát ott a kezdetekor. És volt, akinek aztán megváltozott a véleménye rólam teljes mértékben. Volt, aki sokszor az orrom alá dörgölte azt, hogy én mit keresek ott. Szóval, hogy majd ez változik, mint emberfüggő. De összességében...
De hát azért befogadtak.
Nem érdekeltek. Egyetlen egy nagyon csúnya történet volt. Ez nagyon a vége felé, amikor már nagyon úgy készülöttem volna hazafelé, és kaptam névtelen levelet, és hát ilyen gyermek, de tudod, ilyen kivágott betűkkel, mint a krimikben. Igen. Ki volt írva, hogy oda volt írva, hogy most ez nem szalonképes, de hogy takarodjak a bizonyos nem tudom hová, és egyáltalán menjek vissza az anyaországomba. És hát ott aztán minősítetetlen stílusba értékelték az egész színjátszásomat.
És mindezt kivágott betűkkel?
Igen,
kivágott betűkkel.
És volt benne kézírás is, amit aztán gondoltam, hogy elviszek grafológushoz, de már mégis akkor nem foglalkoztam ezzel. Hát szóval kaptam olyan durva dolgokat is, tehát nem olyan egyszerű ez az egész. Nem foglalkoztam. Aki elfogadott, elfogadott azokkal. Jó, nagyon sok barátom volt, nagyon sok jó barátot szereztem, nagyon sok fantasztikus emberrel találkoztam, színészekkel, civilekkel is, nem csak magyarokkal, románokkal is. Hát volt, aki elfogadott, volt, aki nem. Hát most ez egy ilyen pálya, tudod. Most annyira szubjektív, tehát kit szeret, szóval valaki emberileg elfogadott, de mereven elzárkozott mindenfajta alakításomtól. Hát a kritikusok olyan stílusban írtak rólam Kolozsváron az elején, hogy hát gyakorlatilag tényleg a becsületsértés szintjén. Tehát miközben ezzel a kritikus úrral minden nap találkoztam a piacon, és kezit csókolom volt között, és de közben meg minősíthetetlen stílusban beledöngölt a padlóba, abban az egyetlen újságban, ami ott megjelenik, tudod? Tehát azt mindenki olvassa, az nem olyan, mint nálunk, hogy egy szaklapba, vagy bármilyen értelmiségi, vagy akármilyen oldalú, de napilapban megjelenik valami, szóval, és akkor az, ha a kezedbe jutott, akkor azt elolvasod, de egyébként nem mész utána. Azt ott mindenki olvasta, a Szabadságot. Tehát az egész magyar kisebbség is. Azt mindenki elolvasta, hogy róla mit írta az XY, most nem mondok neveket. Szóval voltak velem igazságtalanság, de hát, és ezek fájtak, hát természetesen, hogy fájnak az embernek. Teljesen jó szándékkal mentem. Igazából nem törekedtem arra soha, hogy visszaéljek a helyzetemben, de ez rövid ideig tartott ez a kapcsolat a Tompa Gáborral, és én utána még nagyon sokáig, még 5 évet ott maradtam. Tehát ezt úgy rövidre zártuk, és amikor még úgy vele éltem konkrétan, akkor se éltem vissza ezzel a helyzettel. Tehát, hogy én voltam az igazgató, hát hogy mondjam,
né,
babája, vagy né, mert azóta láttam több olyan esetet, amikor ezzel azért elég veszélyesen visszaélnek színésznők, szóval az. Hát, és akkor utána még maradtam 5 évig, de az már arról szólt, hogy azért, szóval nagy szükség volt rám. Hát olyan voltam, mint egy versenyló igazából, tehát ott kellő feladatot kaptam, és én magam is csináltam magamnak sok feladatot, hogy ott megváltozzanak a dolgok, és nem agresszívan, hanem hát ott éppen egy ilyen stagnáló álló vízben volt a kolozsvári színház, tehát és akkor kezdett följönni, meg elindult az egyetem, tehát ott sok minden történt abban az időszakban.
Látom, hogy az egyetemen Csiki Andrással együtt tanítottál. Igen. Együtt vittetek osztályt?
Igen.
Na hát ez nagyon
igen.
Érdekes. És egyforma színházat tanítottatok, vagy nagyon más?
Hát képzelte, hogy igen, egyformát. Egészen furcsa. Egészen furcsa. Hát a Csiki Bandi bácsi, Isten, tényleg annyira szeretem őt, mert nagyon régen találkoztam vele, most már évek óta nem, tehát most volt 85 éves.
Igen.
Épp, 2 hete vagy mikor. És hát egészen furcsa a találkozás volt ez, mert ő Harag György színésze volt, ő abból a progresszív romániai színjátszásból eredeztethető, és nagyon modern gondolkodású, és nagyon nyitott, szóval persze megvan a konzervatizmusa is sok esetben, de hát én rengeteget tanultam tőle, színészként is, emberként is. Szóval nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy mellette lehettem, mert ő egy nagyszabású ember. És még legyen, maradjon is az sokáig.
Olvastam aztán, hogy amikor eljöttél, akkor téged nagyon szépen el is búcsúztatott a romániai szakma.
Igen.
És most, amikor ezt elolvastam, akkor jutott eszembe, hogy én ezt nem csak hogy olvastam, amikor te ezt elmesélted interjúban, hanem tulajdonképpen azt nem mondom, hogy elloptam az ötletet, de hasznosítottam.
Ez jó.
Képzeld el,
ezért
és most
vagyok.
Jutott eszembe, hogy nekem valószínűleg ez erről jutott eszembe, hogy amikor a Tasnádi Csaba helyett új igazgató jött Nyíregyházán, akkor én javasoltam a kollégáknak, hogy mi írjunk egy levelet a Tasnádi Csabának a 16 Nyíregyházi
évéről. Most.
Igen, most.
És ez megtörtént?
Ez megtörtént, és ő ezt ott akkor ott, hát mi nem publikáltuk, ez köztünk zajlott, de ő azt akkor...
Hát az enyém sem volt.
Igen, igen, ez, és
gyönyörű gesztus.
És most, hogy elolvastam ezt, igen. Újra eszembe jutott, hogy nekem ez nyilván erről jutott eszembe, mert az ő 16 éve azt az egyrészt jó volt, másrészt ő nagyon ügyelt arra, hogy nekünk kritikusoknak lehetőséget adjon arra, hogy mi lássuk, úgyhogy minket gyakran oda vittek mikrobusszal előadást nézni is. És szóval, hogy mi köszönettel tartoztunk neki ezért a 15 évért, és akkor mi ezt egy levélben megköszöntünk, és tegnap rájöttem, hogy ez voltak épp annak köszönhető, hogy Spolarics Andrának megköszönték a román kritikusok, és ezt elmondta, és én ezt elolvastam. Na így, ennyit így erről a pont. Most kicsit sokat beszélek, de most jöjjön akkor zene, és akkor utána megint tiéd lesz a szó, és hazajövünk Kolozsvárról, és vízre szállunk a te bárkáddal.
Jó.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Spolarics Andreával beszélgetünk, aki végig hajózta a bárka 17 éves történetét, a bárka színházét. Nem is tudom, volt még valaki rajtad kívül, aki azt a 17 évet elejétől végéig csinálta?
Hát voltak én háttéremberek.
De színészek közül, tehát a társulatban senki?
Nem, műszakból voltak többen. Például a pénztárosunk is 17 éve volt ott. Marika, Cselik Marika, szóval volt egy-két. A kellékesük Tölli Judit. Hát kevesen, de voltunk.
Színész, te voltál az egyetlen, aki ott voltál az elején, és ott maradtál egészen a végéig. És én gondolom, hogy ez azért volt, mert te akkor már látni akartad, hogy mi lesz.
Igen, végig akartam ezt csinálni. sokszor felmerült, hogy lépjek, ne lépjek. Végig akartam csinálni, egyáltalán, hogy mit lehet megtenni Magyarországon egy színházzal, meg emberekkel.
Tanú akartál lenni.
Igen, és tanú is voltam. Sok mindennek voltam tanúja. Hát ez nem egy erény, ez egy állapot, tehát igazából lehet, hogy jobb lett volna, ha nem vagyok ilyen erősen benne a dolgokban, vagy nem vagyok ott végig, vagy nem vagyok éppenséggel szemtanulja ennyi rossz-rossz elviselhetetlen helyzetnek. De hát én valahogy ez így megnyugodtam, hogy ezt így végigvittem magamba.
És lezártad most arra magad?
Le.
Túl vagy rajta?
Le.
Tanulságukat vontál le?
Vontam.
Jó. Na, amikor ott elég sok korszak volt ebben a 17 évben, azt lehet mondani. Ugye az első törés az volt, amikor a színházat megkapó, megalapító, létrehozó, kijáró Csányi János nem sikerült a társulatnak elküldeni, és akkor többen elmentek. És én úgy képzelem, hogy akkor nehéz lehetett ott maradni. A lendület az ember inkább vitte volna ki az embert, a lendület meg az emóció, ebből így képzelem.
Igen, így volt.
Hát, higgadtnak, vagy reménytelennek, vagy nem tudom, milyennek kellett lenni ahhoz, hogy az ember vállalja azt a nehéz érzést, hogy ott marad.
Nem tudom, én mindig azon dilemmázok magamban, hogy egy döntésnek, szóval, hogy mondjam, nagyon sokszor nagyon hasznos, hogy az ember lép, megy azonnal, indulatból, vagy elszántság, vagy bármit, tehát, hogy ha meg kompromisszumokat kötsz, akkor meg, tehát, hogy mifélék ezek a kompromisszumok, tudod, tehát, hogy mérleg vagyok egyébként, és ez a mérlegségnek ez már, hogy a horoszkópom egyik jegye ez, és a legborzalmasabb az a dolog, hogy állandóan egyszerre mind a két oldalt mérlegelem, vagy magamba állandóan minden egyes pillanatban. És
hogy minden felett megértesz?
Hát igen, tehát ugye egyrészt, ha van egy probléma előttem, akkor egyrészt megvizsgálom, a mi lenne, ha jobbra mennék, és mi lenne, ha balra mennék című, tudod? Tehát ez a... Tehát nem volt könnyű, kaptam a kollégáktól, tehát senkitől, tehát akik elmentek, és mi meg maradtunk egy páron, tehát senkitől nem kaptam semmi, egy rossz indulatú megjegyzést. Nem, mindenki értette, hogy tehát mindenkinek megvan az egyéni saját történet, a saját sorsa. Van egy bizonyos pont, ugye, amikor van az a közös ló, amiben együtt vagyunk, vagy az a közös busz, amin együtt utazunk, de vannak pillanatok, amikor abban a közös buszban egyszer csak mindenkinek van egy külön egyéni története, érted? És én a mi közös, tehát ahogy benne ültünk ebbe a közös buszba, ugye, hogy akkor a bárkát bomlasszuk, menjünk el, vége ennek, így nem, és ebben nem volt rossz szándék, hanem egy változtatni akarás. Egy idő után rájöttünk, hogy mire ebben nem tudunk részt venni tovább. Tehát... És akkor úgy éreztem, hogy ez egy rossz kompromisszum, hogy szembe köpöm magam, most bocsánat ezért a csúnya, de végül is az én életem az én életem. És abban senki nem dönthet. Tehát én pro-kontra mérlegeltem azt, hogy mit vesztek, mit nyerek azzal, ha megyek, és ha maradok. És ez egy ilyen pillanat volt.
Volt, látsz olyan pontot, amikor történhetett volna másképp?
Hát igen, történhetett volna sok esetben másképp, hogyha... Szóval nagyon nehéz alkotó emberek, vagy hát az egész színház életben, tudod, mindenki végül csak a saját igazát fújja. Nagyon kevés a kompromisszumkészség, kevés a nyitottság, miközben mindenki a toleranciáról és a nyitottságról papol, de azt látom, hogy egyre kevésbé működik ez a dolog. Tehát persze lehetett volna más út is, hogyha mindenki egy kicsit nyitottabb, mindenki egy picit, hogy mondjam, elfogadóbb a másik véleményével, a másik szándékával. Hát, tehát minden, vagy minden így van összerakva körülöttünk, hogy nem működnek a dolgok, pont emiatt az a akár önző, de nem az önzőség nem jó szó, hanem egy ilyen... Tehát mindenkit elvakultan csak a saját igazában hisz, és akkor még arra sem lehet, hogy a másikat legalább meghallgassa, tudod? Tehát nagy viták voltak ott, nagy veszekedések. És akkor az a pillanat eljött, hogy akkor a törés, tehát szakadás. És vannak ilyen pillanatok, az addig tartott. Talán túl naív volt ez az elképzelés, hogy ez betni fog. Érdekes, mert azóta is voltak ilyen próbálkozások, hogy ilyen furcsa művészeti központokat, vagy akár olyan rendezőket, ott, hát például a Miskolci Színház esete most, ugye, hogy ami nagyon friss, hogy sok karizmatikus embert összehozni, hogy ez megye, hogy lehet ilyet? Nem tudom. Vagy ez csak egy álom. Hogy egyébként színházak így tudnak működni, nem tudom, mert hogy csapatok kellenek, tímek kellenek, sok jó ember együtt, vagy kell egy vezérűrű, aki az egészet ügyesen jól összetartja. Mindenképpen kell egy erős vezető, aki jól összetartja, szóval én azért ebben hiszek.
Ugye a márkában volt több vezető, erős, középerős, nem tudom milyen, de szakmailag számodra melyik időszak volt a legprofitálisabb?
Mindegyikben voltak nagyon jó pillanatok. Hát ezt el szoktam én is mondani, hogy az Alföldi Robi féle két év, de hát igazából most ez is egy hamis dolog, mert az egy két éves, hogy mondjam, száguldás volt. És most, hogy aztán ez a gyors vonat, amin ültünk, hogy az, ha még ott tartott volna két-három évig, az hova fut, azt ugye nem tudjuk. Csak azt látjuk, vagy láttuk, hogy ez két évig tartott, és az egy nagyon tartalmas, nagyon-nagyon expresszív, nagyon-nagyon kimerítő is ugyanakkor, de nagyon izgalmas időszak volt. De nem tudjuk, hogyha nem megy el az Alföldi Robi, nem tudjuk, hogy hova tartott volna ez a dolog, tehát két év volt.
Amikor később Serez Zoltán volt az igazgató, és volt egy olyan időszak, hogy a Közszolgálati Egyetemhez fogtok tartozni, és hogy ez talán el is kezdődött, és azt hallottam, hogy volt ilyen, hogy ti akkor ott valamilyen formában okítottátok a diákokat, vagy
semmi
oktatófilmekben, semmi ilyesmi nem volt?
Valakik voltak oktatófilmben, de hát ugye ez nem volt kötelező, és feltették a kérdést, hogy ki az, aki hajlandó, hát volt, mert elzárkoztunk, tehát többen. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenfajta munkát nem vállalunk.
Tehát akkor ebből az egész közszolgálati históriából körülbelül ilyen
hát szinten... ott az egyeteme volt valami, hogy bizonyos beszéd, és nem tudom, tehát, hogy amit a színház át tudna vállalni, voltak ilyen gondolatok, de hát ebből, hogy aztán végül semmi, azt hiszem, semmi nem realizálódott, tehát az még annyira friss volt az a dolog. De hát hiszen az egyetem az utolsó pillanatig nem tudta eldönteni, és mi kellünk, nem kellünk. Valószínűleg ők kezdettől fogva tudták, hogy mi nagyon is kellünk, de főleg csak az épület. Tehát ez volt a lényeg.
Volt ennek valami záró aktusa a bárka lezárásának?
Nem, és nagyon nagy szép fájdalmam ez. Hát képzeld el, hogy volt kezdeményezés, hogy gyűjtsük össze azokat az embereket, akik ott valahogy is megfordultak a bárkán. És volt is, aki ezt elkezdte szervezni. A színészek, rendezők, tervezők, tehát csináljunk egy ilyen nagy búcsú bulit, de hát elkezdődött el a vezetés, tehát amit egyébként nem értek, hogy miért, tehát itt már senkinek semmilyen, hogy mondjam, szemrehányás. Akkor már mindenki tudta, hogy elsüllyedt az egész, tehát senki nem tehetett volna senkinek semmilyen szemre. De közben meg, hogy mondjam, valami félelem miatt talán, de nem értettük ezt, hogy ez miért történt. Szóval nem volt végül is egy ilyen buli.
Akkor most hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán még néhány hülye kérdésem lesz.
Jó.
Choose her a name she will answer to. Call her green and the winters cannot fade her. all are green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home. So you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. A little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután. Spolarics Andrea a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. És most szeretnék felvetni néhány előadás címet, néhány munkádat, amik azért éppen ezeket, mert ezek rám erős emocionális hatást tettek, markáns véleményem volt róluk, ilyen vagy olyan, de ezekre jó emlékszem, hogy ezek megmaradtak, és kíváncsi lennék, hogy neked meg hogy maradtak meg, ha nem ellenzed. Az egyik például a Három nővér a Bárka Színházban, amit ugye eleve, hogy román rendezőnő rendezett, te tulajdonképpen, és már ez a hat szerep után a második rendezése volt a Katalina Buzoljánnak. Tehát neked ehhez még valahogy úgy is több között lehet, hogy a román színházból jött valaki. És az a Három nővér, az egy igen jó szereposztás volt. Talán a versenyén volt a gyenge pontja, de egyébként a Három nővér az nagyon-nagyon, a test, a Prozorovék nagyon rendben voltak szerintem. De Olgát játszottad, Szabó Márta volt Mása, és Varga Gabriella volt Irina, és Gazsó Gyuri játszotta Andrejt, ha jól emlékszem. Igen. És mégis úgy érzem, akkor is úgy éreztem, és azóta is, hogy ez nem sikerült úgy. Te hogy emlékszel erre az előadásra? Volt azzal baj, vagy így volt a baj?
Így emlékszel. Hát érdekes, én nagyon szerettem a Katalinát, nagyon. Hát ő is egy nagy szabású ember, szóval egy csodálatos színházi alkotó. Nem sikerült igazából, a lényeg az, hogy én nagyon sok külföldi rendezővel dolgoztam, és ugye hát ez egy alapvetés, hogy az ember felvegye a fonalat. Szóval egy külföldi rendezővel, most nem is a nyelvi kérdésekre gondolok elsősorban, hanem az is ugye egy probléma, de hát az a gondolatiság, amiből ő jön, amiből csinálja a színházat, tudod, tehát bár mindenki ugyanazt keresi, de mégis másból fogalmaznak, ugye, hát ez egy evidencia, és ugye megpróbált fölvenni a munka alatt ezt a fonalat, legalábbis megpróbálod őt megérteni. Na most a legnagyobb baj azzal az előadással az volt, ketté szakadt a társulat, mert volt a társulatnak egy része, akik nagyon gyorsan és nagyon, hogy mondjam, elragadtatással vették fel a fonalat, hogy ilyen finoman fogalmazok, és volt a társulat egy másik része, aki meg képtelen volt felvenni, vagy talán nem is akarták.
Tehát nem hittek benne?
Igen.
Voltak, akik nem hittek benne.
Igen, igen, igen. Na most ez egy olyan törés, egy vonal egy előadásban, egy csapatban, ami óhatatlanul belemegy az előadásba, belefolyik, tudod, ez az energia. Tehát és ez független volt attól, hogy kinek mekkora szerepe volt, nem működ. Van, aki nagyon jól kommunikált, és valaki kevésbé jól. És hát ugye ez egyszer csak ott van, ott lát, egyszer csak látszik. Na hát ez egy ilyen dolog.
És az ellen nincs védekezés.
Hát
nem lehet őket meggyőzni, hanem
győzni. Hát ilyen vagy győzöd meg, ez egy képesség. Most tudod, lehet, hogy ő az XY egy nagyon tehetséges színész, de bizonyos munkamódszereknél ő lefagy, bemerevedik. Lebénul. És a másik rendezőnél pedig kivirágzik, és olyan kreatív, és süt, mint a nap. Szóval erre nincs recept.
Na, nekem sajnos. Volt olyan rendező, aki lebénított? Aki
befagyta?
Aha,
aki hát, nem emlékszem rá. Nem tőlem kell elkérdezni a rendezőtől, de nem emlékszem.
Ez egyébként, ez a készség, ez idővel az emberben a tapasztalatok alapján javulhat? Vagy ez eleve tehetség kérdése? Hogy ki mennyire tud ráhangolódni egy rendezői világra?
Hát ez is egy adottság. Szerintem egy színésznek olyannak kell lenni, mint egy gumi. Tehát ez egy színészi állapot, vagy ezt, nem szeretem ezt a szót. Ez egy színészi, hogy mondjam, igen, képesség az, hogy gumi vagy, tehát hajlékony vagy. Hajlékony a lelked, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy bármi hülyeséget megcsinálhatnak velem, de ami mondjuk ízlésem és világnézetem ellen való, azt arra én sem lennék képes. De a színházi munkában nagyon fontos, hogy egy színész képlékeny legyen. Hát ez egy adott, tehát szerintem ezen kell dolgoznom egy színész magán. De a legtöbb esetben azok a színészek, akik nagyon görcsösek alapvetően, valamilyen félelem okán, azok gyártanak le, tudod, ilyen elméleteket, hogy mit, miért nem akar megcsinálni. Én nekem ez a tapasztalatom. Tehát sokfélék vagyok.
Stuart Mária Zsótér Sándor rendezésében a Bárkán egyszer régen, amiben te egyszerre játszottad, tehát nem, igen, de te játszottad Stuart Máriát és Erzsébetet. Engem az az előadás, az rosszul érintett, én azt nehezen viseltem, de biztos, hogy neked ez fontos volt, ez az előadás. És máig nem tudom, hogy ez volt a koncepció, vagy valami konstelláció hozta ezt így, hogy te egyedül játszottad azt a két szerepet.
Hát eleve ez volt a koncepció.
Tehát eleve így képzelte Zsótér.
Hát, hogy aztán miért eleve így képzelte, azt már nem tudom, de ez volt a hát az is egy ilyen megosztó előadás volt.
De az embertelen feladat lehetett.
Hát nem volt könnyű. De nézd, egy, nem tudom, hát sok mindent láttunk már. Igazából itt az egyetlen probléma az volt, hogy ez az iszonyatosan nehéz szöveg, tudod, emlékszem, éjszakánként magoltam, ugye ezt a tömény Schiller, tehát írtatlan mennyiségű szövegem volt. És ugye ezt egyáltalán betenni az agyába az embernek, meg a szájába, meg még, tudod, és mindezt ugye fekve, mert ugye feküdnöm kellett mondjuk az előadás 93-98-100, egyszer fölálltam, vagy fölültem meg a végén, de hát megosztó volt, persze. Én egy nagyon-nagyon izgalmas kihívásnak tartottam. Tehát az én színészi pályámban ez egy mérföldkő volt, de nem azért, mert mondjuk teljesítettem azt, amit magamtól vártam, nem egy ilyen önáltató, hogy mondjam, önigazolás akartam én ezzel, vagy nem tudom, tehát azért fontos nekem ez az előadás, mert mert megbírkoztam egy olyan feladattal, én úgy éreztem, még akkor is, hogyha nem maradéktalanul, ami egy újabb lépcső volt a szakmámban, tehát a színészi életemben, tudod? Tehát nem volt könnyű.
Hát egy nagy lépcsőt fölfelé tettél, az biztos azzal a...
Nem tudom, hogy fölfele vagy lefele, most azt nem tudom, de a lényeg az, hogy az ott egy olyan pillanat volt, tudod, ami kulcsfontosságú volt.
Mennyit ment az vajon?
Nem sokat. Nem speciális előadás volt, tehát nem mondom. Igen, volt egy hogy mondjam, hát van egy ilyen kultúrsznob réteg Budapesten, ugye, akit mindenki megnézte, aki akarta, de egyébként, hát hogy mondjam, nem volt egy közösség siker.
Szent Iván éjjálom, ezt most a Dalföldi érából mondom. Azt én hú, de nem szerettem. Te hogy emlékszel?
Hát a munkafolyamat nagyon jó volt. És nagyon szerettem azt a csapatot. Én szerettem azt az előadást, nagyon sok, nagyon jó dolgot találtam benne. Tehát sok mindent szerettem benne. A vizualitását, mondjuk tudod, ez a polifóm eső, igen, meg nem tudom. De hát sokan ridegnek, hidegnek, ilyen furcsa, elidegenetett színháznak tartották. Hát az is egy ilyen vitatható volt. Arra is nagyon vegyes vélemények voltak. Én magam részéről hát volt olyan rész, amivel birkoztam, volt, amivel kevésbé. Ahogy a Titániával, tehát volt olyan, van az az első monológia, ugye, amit ugye a Robi egy nagyon, nagyon, nagyon konkrét dolgot kért, egy nagyon erős vonalat adott, hogy mifelé szeretné azt látni, hogy az milyen legyen. Én picit másképp gondolkodtam róla, de hát nyilvánvalóan, hogy összehoztuk a kettőnk dolgát, tehát, hogy ebben legyen mégis egy közös nevező. Én összességében nem volt nekem az a baj. Nagyon szerettük játszani, tehát...
Közben így néz a barna szemével, és látja. Ez csak így. Mondom, mint tudósító.
Szóval szerettük játszani, szerintem az sokat jelent, hogyha egy társulat mit szeret és mit nem, tudod? Mert van olyan darab, ami kívülről jónak tűnik, de egy társa gyűlöli. Ilyen is sok van. Olyan is sok van, hogy végrehajt egy társulat, mint a gép. Teljesen személytelen, és még csak érzelmi viszonyba se kerül az előadással, ami benne van. Tehát sok minden van itt. Azért. Ez olyan volt, amit szerettünk játszani. Lehet, hogy volt egy kitemel, akit úgy rühölte, de nem hiszem. Tehát ez mindig látszik egy hangulaton, egy előadásban, a büfébe, vagy ahogy készülünk az előadásra. Tehát ez egy jó hangulatú előadás volt, így belülről.
Még egyet bedobok, mert ezt meg szerettem, az már az utolsó érából a végítélet napja, ami valami időpont címmel ment, 16-54-48. Az időpontot nem jegyeztem meg.
Igen.
Hogy én azt szerettem?
A Forgács Peti rendezte, igen, az Ödönfó Horváth.
Ti szerettétek azt?
Én azt is szerettem. Minden. Most úgy tűnik, én mindent szeretek. Hát ez nem pont így van, de hát ezt szerettük. Hát ez egy olyan jó csapat volt, olyan jó hangulatúak voltak a próbák. Hát a magam részére meg ugye egy ilyen kitömött 80 éves öreg tyúkot csináltam, aki egy ilyen elviselhetetlen öreg asszonyt, hát annyit röhögtünk, tudod, amikor az első öltözéses próba van ilyenkor, és ugye először meglátod a kollégád, hogy hogy néz ki, hát borzasztó, és ilyen volt ez is, tehát annyira jó hangulat volt végig, jó munka volt. És azon az előadáson is azért sok hibája volt, de talán volt egy ilyen jó közös energia benne, ami ezeket a hibákat is ugye elfedte. Vagy nem tudom, te hogy láttad ezt kívülről, de én erről így gondolkodom.
Hát, annyi mindent fölemlegettünk, közben nagyjából lejárt az időnk. De akkor én azt kívánom, hogy szeressük ezeket a budaörsi előadásokat majd, amiket
köszönöm szépen.
Te is, meg én is, meg a többiek.
Mindenkit szeretette várunk, igen.
Igen, köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Spolarics Andrea volt a vendégem ma. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is, akkor már lehet, hogy nem lesz több Andreám. Viszont hallásra!